Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai istentiszteletünkön az útmutató két igéjével. A heti ige a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 15. verséből így hangzik: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. A másik ige pedig, ami a bevezető Zsoltárban is el fog hangozni, a 44. Zsoltár 24. verse: Serkenj fel, Uram, ébredj, és siess segítségünkre. Hát nagyon döbbenetes az, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy az Úr nem figyel ránk, és elaludt, és nem hallja, hogy mi miért kiáltunk hozzá, pedig ez soha nincs így. Ha valami gond van a kommunikációval, akkor az inkább bennünk lehet a hiba, vagy pedig, hogy az Úr valamit tanítani akar nekünk. Ettől függetlenül nagyon jó ez a mai két ige, hiszen arra figyelmeztet bennünket, hogy bátran kiálthatunk az Úrhoz, és nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne keményedjen meg a szívünk, hanem nyitott szívvel forduljunk hozzá. Az az imádságom, illetve reménységem, hogy áldás lesz a mai istentiszteletünkön is, amire Isten nagyon sok mindent készített el. De mielőtt a kezdő éneket énekeljük, szeretném kérni a gyerekeket, hogy jöjjenek ide elém, mert készültem egy kis meglepetéssel. Mind a ketten, Izabella, gyere, te is! Ugyanis a hónap második vasárnapja mindig olyan vasárnap, amikor úrvacsorás istentisztelet van, olyankor külön gyerekfoglalkozás nincsen. Ilyenkor a gyerekeket mindig meghívjuk az istentiszteletre. Viszont az istentisztelet elég hosszú, és nem biztos, hogy a gyerekek szokták érteni, hogy mi az a felnőtteknek szóló szöveg, ami zajlik. De egyébként nagyon sok minden eljut a szívetekig, és be fog majd érni. Na most, én készültem 3 feladattal, amit most az elején szeretnék odaadni, és arra kérlek titeket, hogy menjetek hátra a kisasztalhoz. Az egyik egy különbségkeresős feladat. Nézzétek csak meg ezt a képet, két képet. Miről szól, melyik történetről szól ez a feladat? Mire jövünk rá? Mit látunk a képen?
Egy vetőembert.
Egy vetőembert, igen, egy magvetőt, aki veti a magot. Na ez az egyik, ez a különbségkeresős, ha megvannak a különbségek, amennyi 10 különbség van a két kép között, az egyik képet ki lehet színezni. Ez lesz az egyik feladat, odaadom nektek. Aztán a másik, hoztam megint egy puzzle-t, ezzel még nem találkoztatok, úgyhogy fogalmatok sincs, hogy mit rejt a puzzle, ezt majd ki kell találni, hogyha kiraktátok, de ezzel akkor foglalkoztok, hogyha azzal a különbségkereséssel már végeztetek, és úgy nagyjából ki van színezve a rajz, rendben? Akkor utána jöhet ez a feladat, ezt odaadom neked. És hogyha ezzel is készen vagytok, és még mindig van idő, az már az úrvacsora alatt, akkor lehet még memóriázni. Ezt szeretném kérni, viszont közben, ugye ti ügyesek vagytok, és tudtok sok mindenre figyelni, a fületek mindenképpen legyen nyitva arra, hogy mi hangzik el itt az istentiszteleten. Mert az istentisztelet végén meg fogom kérdezni azt, hogy a 3 feladat közül melyik volt az, ami kapcsolódott a mai istentiszteletünkhöz. Rendben? Jó, oda hátra lehet csücsülni, Erika néni lehet, hogy majd szemmel tart titeket. A gyülekezet pedig kezdi az istentiszteletet. Az evangélikus énekes könyvből énekeljük az istentiszteleti énekeket, majd az úrvacsora alatt lesznek eke énekek, és Isten megadta azt, hogy ma ki tudjuk vetíteni az énekeket, reméljük, hogy jól fog működni, úgyhogy akkor így a kivetítő alapján tudunk énekelni, de ha valakinek az a megnyugtató, hogy kikeresi az énekes könyvből, akkor nyugodtan, hiszen a kotta az énekes könyvben van benne. Tehát a kezdő énekünk az evangélikus énekes könyvből az 52-es számú ének, Dicsérjük Istent! A liturgiában a hármas éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk Téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben pedig szólott nékünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a Te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4-től a 15. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 4. verstől olvasom. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyek pedig a jó földbe estek, és amikor felnövekedtek, százszoros termést hoztak. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki az elmúlt hónapban ünnepelte közülünk a születésnapját, tehát januári születésnapos. Álljon fel! Kati néni és Izabella, van-e más, akiről nem tudtunk? Akkor ketten vannak születésnaposok, akkor egyelőre foglaljatok helyet, és akkor fogadjátok szeretettel azt a szolgálatot, amivel készültünk köszöntésként.
Amikor a szolgálatra készültünk, akkor kérdés volt számunkra, hogy mi legyen az a téma, amiről a szolgálatunk szól majd. És amikor Erika elolvasta a vasárnap igéjét, ez a múlt hét vasárnap igéje volt, akkor valahogy teljes egyetértésben voltunk, hogy ez lesz a témánk. Az igéjét hangzott a Máté 6.26-ban. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csődbe sem gyűjtenek. És a ti mennyi atyátok táplálja őket. Nem vagytok ti értékesebbek azoknál. A jelenetben az eredeti velünk sajnos beteg lett, úgyhogy mi most helyettesítünk. Tehát Vörösbe és a velék beszélgetnek titkairól az emberi életnek.
Felháborodhatom, hogy miért hajtolják magukat úgy agyon az emberek. Van bajuk gondolni, nincs idejük örülni, hálát adni. Pedig az élet vagy szép valami, meg tudod ezt a kérdést oldani?
Sajnos jelenleg nyitja el az oknak, miért küzdködnek, gyötrődnek, panaszkodnak. Csak azt sejtetem, nincs olyan jó soruk, mint neked, s nekem. Mire megyei atyánknak hangolja, ad eledel, napsugarat naponta. Tudja hiányunk, és kész, hogy segítsen. S úgy látom, nekik ilyen atyuk nincsen. Mennyire drágábbak vagytok ti a madaraknál?
Milyen jó, hogy az Úristen még egy másik madáról is gondoskodott az egyik beteg, jobbulást kívánunk a betegünknek.
Hát én a múlt heti szolgálatban nem tettem bizonyságot, de most az Úr arra indított, hogy mondjam el ezt a testvéreknek. Hát én nemrég ugyanígy bizonyságot tettem decemberben az egyik vizsgámról, és most is csak erről, tehát erre indított az Úr, hogy erről beszéljek. Egy elég nehéz vizsga volt, és hát első két nekifutásra nem lett meg, és nagyon küszködtem vele, mert annyit készültem, amennyit csak bírtam, és az utolsó héten már ott volt benne, hogy ez nem lesz meg. Hiába készülök, ez nem lesz meg, és pont február 1-én volt a vizsga, amikor hát reggel mielőtt elindultunk autóval Debrecenbe, elolvastam a reggeli igéket, és a februári ige, a februári hónap igéje az az volt, amikor a vendégek elmentek Sárához, és azt mondták neki, hogy gyermeked lesz, és ettől meg kinevette őket. És én is így voltam, hogy ez szégyellem is, hogy én nevettem, hogy amikor az Úr azt mondta, hogy meg lesz ez a vizsgám, mondom, hogy lenne már meg. Hát már kétszer nem lett meg ilyen nehéz vizsga, hát én már nem érzem, hogy többet tudok a harmadikra. És mégis ugye Sárának is adott az Úr gyermeket meddő létére, 90 nem tudom hány éves korára, és nekem megadta az Úr, hogy sikerüljön a vizsga, annak ellenére, hogy én nem bíztam abban, hogy sikerül. És ez szerintem kapcsolódik ehhez a kis történethez is, hogy az Úr gondoskodik rólunk, bármennyire is nem vesszük észre, vagy bármennyire nem akarjuk észrevenni a mindennapokban is, és a legapróbb dolgokban is, mert más embernek egy ilyen vizsga, hogy most én ezt elmondom, ez nem olyan nagy dolog lehet, de az én életemben ez egy nagy dolog, hogy ez sikerült. Úgyhogy hálás vagyok az Úrnak ezért, és még annyit szerettem volna, hogy vegyük észre az életünkbe azokat, amikor az Úr koppint egyet a homlokunkon, hogy figyelsz rám, fiam, gyermekem, mert én itt voltam végig, míg készültél, itt voltam végig, ameddig te imádkoztál azért, hogy sikerüljön, és mikor már lemondtál róla, akkor is itt voltam, és hát, ha kell, akkor vegyük észre azt a koppintást, amikor az Úr szól. Ennyit szerettem volna.
Sőt, amit Máté elmondtál, nem csak a kis jelenethez kapcsolódik, hanem a hónap igéjéhez is, hiszen a hónap igéje a Károli fordítás szerint így hangzik, hogy nevetést szerzett nekem az Isten. Tényleg Sára kinevette az Urat, de aztán utána nevethetett örömében. Nekem is van egy bizonyságtételem, ami múlt héten még nem volt meg a múltkori szolgálatban, úgyhogy nagyon érdekes, ahogy az Úristen ezt a szolgálatunkat most a kezében tartotta, és egyre inkább formált bennünket is ezen keresztül. Múlt héten nyírteleken a két énekünket elénekeltünk, és Erika és Boginak volt egy bizonyságtétele, amit megosztott a testvérekkel. Utána beültünk a székekre, a gyülekezet közé, és élveztük az Isten tiszteletet. Többek között elénekeltük a gyülekezettel együtt az, hogy az Úr csodással működik, de útja rejtve van. Én ezt az éneket is gyanútlanul énekeltem a többiekkel együtt. Aztán véget ért az Isten tisztelet, megszólított az egyik presbiter testvérünk, kötélverő Miklós, hogy lenne néhány percem az Isten tisztelet után. Úgy hirtelen meglepődtem, mert hát vittem embereket kocsival, azt hittem, hogy lelkigondozói beszélgetést szeretne, de mondta, hogy nem, csak 3 perc az egész. Ja, persze, hogy nem. Peti lelkésztársamnak is szólt meg, nekem is, meg a feleségével, aki szintén presbiter, átvonultunk a gyülekezeti terembe. Nem tudtam, hogy igazából mit akar, miért kell ez a nagy körítés hozzá, 2 lelkész, meg egyebek, és volt nála egy hatalmas nagy táska, azt sem figyeltem konkrétan, hogy mit cipel magával. És elkezdtem mondani a Miklós, hogy múlt héten presbiteri gyűlésen kimondtál egy szót, és mi összenéztünk Szilvivel, és azonnal tudtuk, hogy mit kell tennünk. Hú, nagyon megértem, hogy mit mondtam vajon, és az a szó, amit kimondtam, az a projektor szó volt. Ugyanis presbiteri gyűlésen megosztottam a presbiter testvérekkel, hogy micsoda hála van a szívünkben, hogy az elmúlt fél évben a budavári gyülekezet tagjait arra indította Isten, hogy havi egy ilyen előadás sorozatos alkalmaikon a persely pénzt a kisvárdai gyülekezetnek gyűjtsék, és hogy ez megérkezett ez a pénz 130 000 forint karácsony előtt, és akkor nagy kérdés volt bennünk, és bibliaórán is téma volt, meg nagyon sokat beszélgettünk, imádkoztunk, utána jártunk, mert az volt bennünk, hogy projektorra lenne szükségünk. Utána jártunk, 3 lehetőség közül gondoltuk, hogy lehet választani, mindegyik drágább volt, mint a 130 000 forint, de végül aztán abban lett békességünk, és teljes egyetértésünk, hogy nem tudjuk Isten mire küldte azt a pénzt, de biztos, hogy nem projektorra, majd valahogy elrendezi a projektor dolgot is. Január végén a rádiós istentisztelet megbeszélésen találkoztam a budavári lelkésszel, aki mondta, megköszöntem neki a támogatást, és mondta, hogy ja, hát igen, majd májusba vagy júniusba küldik a másik felét. Mi a másik felét? Ja, hát ők egész évben nekünk gyűjtenek, akkor nem győztem hálát adni, dupla akkora összeg, na abból már valószínű, hogy tudunk egy olyan projektort venni, ami már ide a templomunkban megfelelő. Tele volt a szívem hálával. Na és ezt elmeséltem, ennél sokkal rövidebben a presbiteri gyűlésem. Visszatérve a múlt vasárnaphoz. Kötélverő Miklós előkapja a táskát, ami a kezében van, és kivesz belőle egy projektort. Azzal, hogy az Úristen nekünk adta ezt a projektort, és kerestük az ő vezetését, hogy nekünk nem kell, kinek küldte rajtunk keresztül. És amikor kimondtad, hogy projektort, tudtuk, hogy a kisvárdaiaknak küldte az Úr. És testvére, én úgy elkezdtem bőgni, hogy benyitottak a gyerekek, akik megijedtek, hogy bántanak engem, úgy kellett megnyugtatni őket, hogy semmi baj, örömében sír Enikő néni. Hát potyogtak a könnyeim, és aztán, amikor hazajöttem és kibontottam, akkor még inkább. Testvérek, ott volt a dilemma bennünk, hogy mi az, ami elég jó lesz ide a mi céljainkra. Számolgattunk, hogy mennyi pénzzel számolhatunk. Ez a projektor messze jobb, mint amit mi valaha el tudtunk volna képzelni, a dupla összegből is. Ugyanis rákerestem a mostani árára ennek a típusnak, 350-400 000 forintba kerül ez a gép. És Isten nemhogy megadta, sokkal jobbat adott, mint amit mi gondoltunk volna, levette rólunk annak a felelősségét, hogy nekünk kelljen kitalálni, hogy melyik az, és ami még számomra nagyon megerősítő volt, hogy jól értettük Isten akaratát. Ez egy akkora hittapasztalat volt szintén, hogy abban volt békességünk, hogy egyelőre ezt elengedjük, és majd az Úr mutatja, hogy mit kell tenni, és jó volt ezt megtapasztalni. Ez az első alkalom, hogy használjuk ezt a projektort. Szerintem nagyon jó, nagyon jól mutatja, nagyon éles képet ad. Még egyelőre ismerkedünk vele, úgyhogy ha véletlen valami nem működik annyira tökéletesen, akkor nézzék el a testvérek, de azt gondolom, hogy amikor ránézünk majd erre, és kivetítünk vele, akkor nagyon kérem a testvéreket, hogy jusson eszünkbe ez, hogy ahogy a madarak itt beszélgettek egymással, hogy ne az legyen bennünk, hogy rólunk, nekünk aggodalmaskodnunk kell. Rólunk az Úristen még akár ilyen szinten is tud gondoskodni. Ez nem azt jelenti, hogy 100 000-eket fog csak úgy oda csapni nekünk, mert ez nem ezt jelenti. De amire igazán szükségünk van, annak még ha a pénzbeli értéke nagy is, Isten még akkor is ki tudja rendelni számunkra, teljesen elképesztő módon. Úgyhogy, amikor jöttünk haza, és beszélgettünk a kocsiban, akik ugye velem jöttek, hát mondtuk, hogy na hát, ez aztán megvan a bizonyságtételünk a hazaiaknak, ezt nem is sejtettük volna, hogy jövő héten, ha kiállunk a testvérek elé, akkor milyen erő lesz abban, meg milyen személyes része lesz majd ennek a bizonyságtételünknek. Úgyhogy így fogadjuk akkor a másik énekünket, a Ne aggodalmaskodjál kezdetű éneket, és nagyon örültem annak, hogy az első éneket is a testvéres éneket végvelünk, érezték azt, hogy nem lehet kimaradni belőle, be kell kapcsolódni, bár nem volt könnyű az ének, de ha esetleg valaki nem tudta még énekelni, biztos, hogy a fülébe a dala már belemászott, viszont ez az ének biztos, hogy mindegyikünknek is erős, ugye? Ne aggodalmaskodjál, nézd Istenedre fel! Ez egy kánon, úgyhogy szeretném megpróbálkozni a kánon énekléssel. Én arra gondoltam, hogy hételeken is beosztottuk, hogy akkor még Bannával, Bodival lennék az egyik szólam, és ezek a testvérek, akik itt ülnek, körülbelül kiegyenlítették. Aztán a Bogitól az az oldal, itt a Szabó család azon részével, pedig a második szólam. És először végig énekeljük a teljes éneket, együtt még a nyilván. Utána ők az első, igen. Utána milyen hallgatunk, ők énekelik, és mi pedig ott kapcsolódunk be, amikor ők a dicső király énekli. Az az oldal háromszor fogja összesen elénekelni, ez az oldal pedig két és félszer. Jó? Imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk azért, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhatjuk meg a Te szeretetedet, a Te gondoskodásodat, a Te vezetésedet és a Te békességedet. Köszönjük neked mindazt, amit átélhettünk az elmúlt napokban, de hadd köszönjük meg most különösen is azokat a testvéreinket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Olyan csodálatos az, hogy most itt ketten vannak, az egyikük gyermek, a másikuk már felnőtt testvér. Az egyik előtt még olyan sok év állhat reménységünk szerint, a másik testvérünk pedig olyan sok mindenre tekinthet már vissza. Köszönjük neked mindazt, amit az ő életükben elvégeztél eddig is, amit elterveztél számukra, és kérünk téged, hogy te légy velük a továbbiakban is. Te add, hogy erősödjön a veled való kapcsolatuk, hogy növekedhessenek a hitben, és hogy életük a te dicsőségedre lehessen. Így kérünk téged, hogy te áld meg Izabellát és Kati nénit, de te áld meg azokat a születésnaposainkat is, akik ma nincsenek itt az Isten tiszteleten, és ezért nem tudtuk őket köszönteni, de imádságban őket is eléd hozhatjuk. Jézus nevében kérünk. Amen. És akkor testvérek, most az ige hirdetésre készülve a 354-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amit az ige hirdetés alapjául a mai vasárnapra kijelöltek számunkra, és megírva találjuk a Zsoltárok könyvében, a 95. fejezetben, az 1-től a 11. versig a következőképpen. A 95. Zsoltárt olvasom tehát. Buzdítás Isten dicséretére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, meg ne keményítsétek szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában. ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai igehirdetési alap ige kapcsán a nagyszüleim jutottak eszembe. A nagymamám és a nagypapám, akik nagyon különböző típusú emberek voltak. A mama olyan ember volt, és erről már többször beszéltem is a testvéreknek, aki mindenben megtalálta a jót, amiért hálát lehetett adni az Istennek. Az egyik ilyen legszembeötlőbb hálaadási témája az a járókeret volt, ugye járt a piacra is, és ott nagyon sokszor lesajnálták, mert a gyülekezetben még nem, tehát ott bele együtt örültek, de a piacon, ahogy ült ott a kis asztalka mögött, és jöttek arra emberek, és beszélgettek vele, lépten nyomon találkozott azzal, hogy jaj, szegény nénike, milyen szerencsétlen ezzel a járókerettel. És ő mindig kihúzta magát, és kikérte magának, hogy ő szerencsétlen. Hát ő nem győz hálát adni, minden nap hálát ad ezért a járókeretért, hiszen ha neki most ágyba fekvő betegnek kéne lennie, és úgy kellene őt ágytálazni vagy pelenkázni, milyen borzasztó lenne. De az Úristen megsegítette, adott járókeretet, ezzel még a kertbe is ki tud menni, tud járni a gyülekezetbe, tud jönni a piacra, hát ő ennél boldogabb nem is lehetne. A papa nem ilyen ember volt, ő általában valami miatt mindig elégedetlenkedett, valami miatt mindig bosszankodott, hogy ez miért ilyen igazságtalan vagy, miért ez történik velünk, bezzeg másoknak mennyivel könnyebb, és így meg úgy. Például emlékszem egy ilyen példára, sokszor volt úgymond vita is a nagyszüleim között, amikor ugye elég alacsony volt a papának a nyugdíja, hiába dolgozta végig az egész életét, parasztember volt, úgymond hivatalosan nem dolgozott, a mamának is csak valami ilyen, nem tudom, milyen járulék vagy kiegészítés volt, tényleg nevetséges volt az az összeg, amit nyugdíj címén kaptak, papa ezen állandóan háborgott. Mama mit mondott erre mindig, hogy de hát papa, hát adjunk hálát az Úristennek, hogy annak ellenére, hogy kevés a nyugdíj, nekünk megvan mindenünk, hiszen vannak tyúkok, azok tojnak, van a kert, járok a piacra, meg vannak malacok, hát nekünk igazából semmiben nincs hiányunk. Hát lásd már meg, hogy mennyi mindenért lehet hálát adni. Hát a papa ezt nehezen akarta meglátni. Na miért kezdtem ezzel a példával az Isten tiszteletet, vagy a prédikációt? Nem azért, mert sztorizgatni akarok, hanem azért, mert egy olyan dologról szól ez a mai prédikációs alapige, ami úgy gondolom, hogy kapcsolódik ehhez a példához. Mégpedig, talán mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy nem az számít, hogy mi történik veled, hanem az számít, hogy hogyan reagálsz arra, ami veled történik. Ugyanaz az esemény, lehet, hogy az egyik embernek tragédia, a másik embernek pedig lehetőség. Például nem vettek fel arra a munkára, amire jelentkeztem. Lehet, hogy az egyik ember ettől összeomlik. Azt mondja, hogy összetört az álmom, értéktelen vagyok, nem ér semmit az életem, föladom, nincs miért küzdenem. Hiába igyekeztem, lám, ennyire jutottam. De lehet, hogy a másik ember ugyanezt a helyzetet nem vettek föl a munkára, ez inspirációként éli meg, hogy akkor valami mást kell keresnem, valami másban kell kipróbálnom magam, vagy kaptam mondjuk ezt az egy hónapot vagy egy évet arra, hogy elmenjek tanulni, vagy valami másban helytálljak, nem abban, amiben én gondoltam elsőre, hogy kell. Ugyanaz az esemény, nem mindegy, hogy ki hogyan reagál ugyanarra az eseményre. Testvérem, hadd tegyem fel most a kérdést, mielőtt az igébe mélyen belemegyünk, hogy te személy szerint milyen ember vagy? Te általában hogyan szoktál reagálni azokra az eseményekre, amik veled történnek? A jóban is megtalálod a rosszat, vagy pedig a nehézség ellenére is tudsz örülni. Hálával van tele a szíved, vagy sokkal inkább panasszal van tele a szíved. Ha megdicsérnek, akkor örülsz annak, hogy értékeltek és örülnek veled, vagy pedig megjegyzed, hogy hát igen, de azért ez vagy az sokkal jobban is mehetett volna. Ha számvetést tartasz, és ugye bőjt elő idejében vagyunk, lassan kezdődik a bőjt, ami számvetésre hív bennünket. Ha számvetést tartasz, akkor milyen szempontokra szoktál odafigyelni? Arra, hogy milyen a hatékonyság, vagy hogy mekkora a haszon, vagy pedig arra, hogy örömteli volt részt venni benne, vagy hogy milyen fantasztikusak voltak azok a társak, akikkel együtt csinálhattad azt a dolgot, vagy arra, hogy ez téged tett naggyá, vagy pedig, hogy az Isten milyen hatalmasan megmutatkozott ezen a történésen keresztül. És akkor még személyesebbre hadd tegyem a kérdést. Az elmúlt heted, vagy az elmúlt néhány heted, az hogyan telt? Azokat az eseményeket, amiket az elmúlt héten, vagy az elmúlt hetekben éltél át, azt milyen szívvel élted meg? A jóra és a rosszra, vagy jóra vagy a rosszra figyeltél inkább? Biztos, hogy mind a kettőből volt, bőségesen. Melyikre figyeltél fel inkább? És hogyan reagáltál arra, amit a mindennapokban átéltél? És akkor itt érkezünk meg a mai igéhez. 95. Zsoltárból van az ige, amiben van utalás Isten népének a történetére. Konkrétan arra az időszakra, amikor 40 évet töltöttek a pusztában az Egyiptomból való szabadulás után. Na, ehhez kapcsolódóan hadd említsek föl néhány történetet. Ugye az Egyiptomból való szabadulás, amikor elkezdődik, akkor utána nagyon sok csoda történt Izrael népének az életében, de ezek a csodák mindig nagy megrázkódtatásokkal is jártak. Például Mózes második könyve 14. fejezetében olvasunk arról, éppen csak, hogy kivonultak Egyiptomból, hogy elérkeztek a Vörös-tengerhez, ott van előttük a tenger, mögöttük már elindult az egyiptomi hadsereg, amely meg akarja akadályozni, hogy mégis megszabaduljanak a rabszolgaságból, és akkor ott a tenger előtt, ott félelmükben elkezdenek jajveszékelni. És azt mondják Mózesnek, hogy miért hoztál ki bennünket? Mondtuk neked, hogy hagyj békén, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat. Nem mondták, szabadulni akartak, de ott annál a helyzetnél annyira kétségbe esnek, hogy már egészen másként látják a múltat, a néhány órával korábbi múltat is. És akkor mit mond nekik Mózes? Ne féljetek, az Úr harcol értetek, ti maradjatok vesztek. És mi történik? Ketté válik a tenger, és száraz lábbal átkelnek a tengeren, és nem tudják őket utolérni az egyiptomiak. Micsoda csodát tapasztaltak meg ekkor. Ez 2 Mózes 14-ben olvasható. Lapozunk egyet, vagy megyünk a következő fejezethez. 2 Mózes 15-ben, 3 nappal később történik a következő. Keserű vizet találnak Márában. Elkezdenek zúgolódni, Mózes ekkor az Úrhoz kiált, hogy Uram, mit tegyünk, és az Úr mutatott neki egy fát, amit beledobott a vízbe, és édessé vált a víz, ihatóvá vált a víz. Aztán, következő fejezet, 2 Mózes 16, egy hónappal később. Megint csak elkezdtek zúgolódni, és azt mondták, hogy figyeljünk erre a megfogalmazásra, bárcsak haltunk volna meg Egyiptomban, ahol a húsos fazekak mellett ültünk. Hát nem egészen ilyen volt a soruk Egyiptomban, de egy hónap távlatából már elkezdenek, ez jön ki a szívükből. És akkor jön Mózes az Úr elé, és az Úr azt mondja, hogy mannát és fürjeket fog adni nekik, és ez kitart az egész pusztai vándorlás során. A mindennapi betevő falatjuk bőségesen megvan. És aztán a következő fejezet, 2 Mózes 17, a színpusztába érnek, és ott megint elkezdenek zúgolódni. Nem volt ivóvíz, itt most nem keserű a víz, hanem nem találnak vizet, ami nyilván nagy probléma, de hogyan reagálnak erre? Azt mondják Mózesnek, hogy azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy a szomjúsággal ölj meg minket. És akkor Isten azt mondja Mózesnek, hogy azt a botot, amivel kijöttetek Egyiptomból, meg amivel ketté választottad a tengert, na azzal csap rá a sziklára, és akkor víz fakad a sziklából. És ekkor nevezi el azt a helyet Mózes Masszának és Meribának. Az a két név, ami a 95. Zsoltárban is szerepel, emlékszünk, ugye, hogy amikor olvastam a prédikációs alapigét, akkor szerepelt ez a két név. Mit jelent ez a kettő? A Massza az azt jelenti, hogy próbatétel, a Meriba pedig az, hogy perlekedés. Ez a néhány fejezet, egymás után következő fejezet, tele van ilyen próbatételekkel, perlekedéssel, és igazából az Úristen csodáival. És lehetne sorolni, de most tovább már nem megyek ezeknek a történeteknek a felidézésébe, hogy 40 év alatt mi minden történt. Na, hogy kapcsolódik ez azon túl, hogy ez a két név a 95. Zsoltárban szerepel a mai prédikációs alapigénkhez? Hát testvérek úgy, hogy a 95. Zsoltárt két jól elkülöníthető részre lehet osztani. Az első fele, az első verstől a hetedik vers közepéig, az egy olyan fantasztikus, lendületes, örvendező zsoltár, amiben az a kulcs szó, hogy jöjjetek, és mire jöjjetek? Jöjjetek örvendezni, jöjjetek hálát adni, jöjjetek ujjongani, jöjjetek leborulni az Úr előtt. És aztán a hetedik vers végétől, a 11-ig, ott pedig az, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, ahogyan őseitek tették a pusztában. És ott hozza a Zsoltár, hogy mit tettek őseitek a pusztában. Hogy sokszor zúgolódtak, és 40 éven át bosszantották az Istent. Testvérek, ezzel a Zsoltárral, ezzel a ilyen kettős üzenetet tartalmazó Zsoltárral az Úristen valami nagyon fontos dolgot helyezett az én szívemre, és azt gondolom, hogy ezt kell továbbadnom a testvéreknek is, mégpedig azt, hogy rajtunk múlik, hogy hogyan reagálunk arra, ami velünk történik. Hogy a szabadító kősziklához jutunk-e el, vagy pedig panaszkodunk. Hogy a hálaadás az, ami feltör belőlünk, vagy pedig a hiányt látjuk, és arról kezdünk el zúgolódni, meg morgolódni. Hogy leborulunk-e a mi alkotónk előtt, vagy azt hisszük, hogy mi vagyunk azok, akiknek mindent kézben kell tartania. És úgy belegondoltam abba, hogy ezek az ószövetségi példák, amiket az előbb itt most felidéztem az egymás után következő fejezetekből, hogy ha ezekben a helyzetekben másként reagált volna Isten népe, akkor mi lehetett volna az a másként reagálás? Hát ott a tengernél, amikor vitathatatlanul borzalmas volt a helyzet, előttük a tenger, mögöttük közeledik az egyiptomi hadsereg, ott zúgolódás helyett mondhatták volna azt, hogy Uram, Te mondtad, hogy megszabadítasz bennünket, mutasd meg, kérünk, a Te hatalmadat, cselekedj értünk. Mennyire más lett volna, ha ezt mondják. Vagy amikor keserű vizet találtak, vagy nem találtak vizet, vagy éhesek voltak, különösen is már az utolsónál, Masszánál, Meribánál, hát nem azt kellett volna mondaniuk, hogy Uram, olyan elképesztő csodákat éltünk át, csak egy hónappal ezelőtt, csak 3 nappal ezelőtt, hát lépten nyomon belefutunk a te csodáidba, ez most egy szörnyű helyzet. Kérünk, hogy tégy csodát újra. Nem ez volt a reakció. Nem így jöttek az Úrhoz, örvendezéssel, hálaadással, a szabadító Istenbe vetett bizalommal, hanem úgy jöttek, hogy rázták az öklüket az ég felé. Pedig mennyire más lett volna, ha a szükséghelyzetben dicsérni kezdik az Urat, ha felemlegetik a korábbi csodákat, amiket megtapasztaltak, vagy ha azt hangoztatják, hogy mi az Úré vagyunk, mi hozzátartozunk, ő gondoskodik rólunk, mint ahogyan a pásztor gondoskodik az ő nyájáról. Testvérek, hadd kérdezzek vissza ahhoz a személyes kérdéshez, amivel kezdtem a prédikációt. Hogy telt az elmúlt néhány heted? Nem lett volna sokkal jobb, hogyha panasz és zúgolódás helyett, azokban a helyzetekben, amikben benne voltál az elmúlt hetekben, inkább dicsérted volna az Urat? Ha számítottál volna arra, hogy ahogy eddig megtapasztaltad az ő csodáit, úgy ezután is megtapasztalhatod. És aztán még egy dolog, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megdöbbentő üzenete ennek a Zsoltárnak. Mégpedig az, hogy nincs középút. Nincs középút. Nincs langymeleg állapot. Vagy újongás, hálaadás, leborulás van, aminek az a következménye, hogy az ember megtapasztalja az Isten csodáit, az ő hatalmát újra és újra, vagy a másik, a megkeményedés, a zúgolódás, ami bosszantja az Urat, és aminek a következménye az, ezt is kimondja itt a Zsoltárban az Úr, hogy nem mehetnek be Kánaán földjére, pedig nekik ígérte az Isten. Az, hogy milyen az Isten, az nem függ attól, hogy mi mit gondolunk róla. Ő szabadító kőszikla, most idézem a Zsoltárnak a megfogalmazását. Ő nagy király minden Isten felett. Az ő kezében ott vannak a föld mélységei, a hegyek ormai, övé a tenger és a szárazföld. Ő a mi alkotónk, legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Az, hogy ő ilyen, az nem függ attól, hogy mi ilyennek látjuk-e vagy sem. De, hogy mindez, amilyen az Isten, milyen hatással van a mi életünkre, az rajtunk múlik. Én azt gondolom, hogy azért kaptuk most ezt az igehirdetési alapigét, a 95. Zsoltárt, mert ez egy biztatás és figyelmeztetés az Istentől. Ahogy a heti ige is, egy figyelmeztetés és biztatás az Istentől. És azt kell, hogy mondjam így a prédikáció végén, hogy drága testvérem, az, hogy te hogyan jöttél ma ide az Isten tiszteletre, hogy milyen szívvel élted meg az elmúlt heteket, azon már nem lehet változtatni. De az, hogy hogyan mész el innen, hogy itt hagyod-e a lázadó szívedet, az rajtad múlik. És az Isten ebben szeretne segíteni. Ezzel az igével is, és azzal is, hogy hív az úrvacsorai közösségbe. Mert ha azt mondod, őszintén az Úr előtt leborulva, hogy Uram, itt akarom hagyni a lázadó, panaszkodó szívemet, akkor jöjj, örvendezz az Úr előtt, ízleld meg szabadítását az úrvacsorában is. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hiszen téged illet a dicséret. Bocsáss meg, hogy annyiszor kellett bosszankodnod miattunk is, mint pusztában vándorló néped miatt 40 éven keresztül, pedig annyi csodát láttunk mi is. Könyörülj rajtunk, formáld szívünket, és tégy minket tévejgő szívű népből előtted örvendező, hálás közösségé. Jézus nevében kérünk. Amen. Most énekeljük a 283-as számú ének harmadik versét, Jézus a te beszéded.
Thank you.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, a 124. Zsoltár következik. Készülhetünk már előre is erre a Zsoltárra, de jöhetünk úgy is, hogy ott az asszonytestvérekkel együtt fogjuk tanulmányozni. Csütörtökön 6 órakor Bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéi lesznek, azt fogjuk majd együtt, erre is várunk mindenkit szeretettel. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz a templomban, gyerekfoglalkozás pedig a kisházban, istentisztelet után pedig az ifiseket kérem, hogy maradjanak majd itt, és akkor a Márk evangéliumából a következő részt, az adópénzről szóló történet következik, Márk 12-ből. Bátorítom a testvéreket arra, hogy ha van bizonyságtételünk, mert megtapasztaltuk nagyon személyesen az Úr munkálkodását, akkor osszuk meg azt a testvérekkel, ha bárkinek van bizonyságtétele, Isten tisztelet előtt kérem, hogy ezt jelezze, és akkor elmondhatjuk az Isten tiszteleten a gyülekezetnek. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a biatorvágyi alkalmakat. A férfi nap február 18-án, a női nap február 25-én, a Biblia tanulmányozó nap március 18-án, a házaspáros nap pedig március 25-én lesz. A regisztráció az első kettőre, a férfi napra, a női napra már elindult, lehet jelentkezni, és hála Istennek a gyülekezetünkből is, mind három gyülekezet részből, illetve ismeretségi körből is vannak, akik jelentkeztek, nagy várakozással készülünk erre. Az utazást, mivel többen megyünk, ezért megpróbáljuk összefogni, Marcsek Balázs az, aki ezt intézi, őt keressük ez ügyben. Az EKE alkalmak is elérhetők, az ifjúsági hétvége április 21-től 23-ig lesz. Szeretném a testvéreket bátorítani, hogyha segítségre van szükségünk, vagy bármivel kapcsolatban kérdésünk, észrevételünk van, akkor forduljunk bizalommal lelkészeinkhez, presbitereinkhez. Kopakokat még továbbra is gyűjtjük, egy 3 éves debreceni kislány kezelését támogathatjuk ezzel, Kötélverő Miklós ezt mindig nagy örömmel viszi tovább. Az istentiszteleti felvételek, fotók letölthetők gyülekezetünk oldaláról, honlapjáról, a philadelphia.lutheran.hu oldalról, és a feltöltésekről tájékozódhatunk a gyülekezeti levelező listán, illetve a Facebook oldalunkon. Szeretettel osztom meg a jó hírt a testvérekkel, hogy a legfrissebb hírlevelünk is elkészült, nyomtatott formában most már itt is átvehető, majd a kiáratnál fogadjuk szeretettel, de PDF-ben letölthető honlapunkról is. Illetve elkészült gyülekezetünk éves programterve is, hátul kifüggesztve megtalálható, illetve a honlapunkon a kezdőlapra, ha rámegyünk, akkor ott látunk egy olyan menüpontot, hogy programok, akkor arra is, ha rákattintunk, igyekszem majd mindig frissíteni. Ebben a programtervben benne vannak a biatorbágyi alkalmak, az ekés alkalmak, a gyülekezetünk szervezésében tartott alkalmak, azok a szolgálatok, amikre meghívást kaptunk, tehát ez egy ilyen összesített lista, azért adjuk közre, hogy minél többen, minél több mindenben érezzék a megszólítottságot, és aminél érezzünk, arra bátran jelentkezzünk. És akár kérdezzünk is rá, hogy nincs-e valaki a gyülekezetből, akár egy távolabbi alkalomra, amire készül menni. Szomorú szívvel hirdetem, hogy Vörös Lajos testvérünk, aki a Philadelphia gyülekezet kántora volt korábban, főként Nyírteleken szolgál, de ide Kisvárdára is úgy tudom, hogy az úrvacsorás istentiszteleteken átjárt, elhunyt, az Úr magához szólította, temetése február 21-én, kedden, 11 órakor lesz Nyíregyházán, az északi temető főbejárati ravatalozójától, készülünk erre menni, presbiter testvérünkkel, ha valaki szeretne csatlakozni, akkor ezt jelezheti, de mindenképpen kérem, hogy imádkozzunk a gyászoló családért, Erzsikéért, aki ugye presbiterünk és a feleségem. Két dolgot szeretnék még, illetve hármat mondani. Ma kezdődik a Házasság hete program sorozat az országban. Itt a mi gyülekezetünkben külön alkalmat erre nem szerveztünk, viszont nagyon szeretném a testvérek figyelmét felhívni, hogy imádkozzunk most ezen a héten különösen is odaszánással a házaspárokért, illetve a most házasságot kötött, illetve házasságra készülő fiataljainkért a gyülekezetből. Kitettem egy persejt hátra a normál persejünk mellé, ugyanis egyházunk, az Országos Egyház adománygyűjtést hirdetett a földrengés károsultjainak a megsegítésére. Ha valakinek erre a célra lenne külön adománya, akkor kérem, hogy abba a persejbe helyezze el az adományát. És az utolsó, amit még szeretnék mondani, ha tegnap ugye elküldtem a levelező listára már ezt a hírlevelet, meg az ima témákat, ha megnézték a testvérek az ima témákat, akkor talán találtunk benne egyet, ami furcsáltunk, hogy bekerült ima témaként az egyházért való imádságba a nagycserkeszi gyülekezet. Szeretném elmondani, hogy miért. A nagycserkeszi gyülekezetnek évek óta nincsen lelkésze. Helyettes lelkész látja el ott a szolgálatot, aki néhány évre vállalta, ez már régen letelt ez a néhány év. Most eljutottak oda, hogy ez a lelkésznő nem fogja ezt a szolgálatot tovább vállalni. Ott van a gyülekezet abban a helyzetben, hogy pásztorra van szüksége, és kérték az imádságos támogatást a környékbeli gyülekezetektől is, ők maguk is az Úr elé viszik ezt a kérdést, hogy hogyan legyen akkor a gyülekezetükben majd a szolgálat. Szeretném kérni a testvéreket, hogy ezt mi is tartsuk így számon, hiszen mi is éppen nem olyan régen megtapasztaltuk azt, hogy az Úr nagyon konkrétan tud vezetést adni egy gyülekezetnek egy ilyen helyzetben, hogy ők is ezt átélhessék és dicsérhessék az Urat így. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Nézzünk bele abba a tükörbe, amit a 10 parancsolat által tart elénk az Úr. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál. Ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Most vigyük csendben az Úr elé azt, ami tévejgő szívünkben, zúgolódásunkban ott van, és amit szeretnénk most itt hagyni. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. A 11-es liturgiát fogjuk majd énekelni, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontaték bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Mozgó úrvacsora van, ahogy megszokhattuk már az elmúlt időszakban, középen érkezzünk, és akkor egyben kapjuk az ostjába, az borba mártott ostját. A gyerekek is bátran jöjjenek egy áldásra. Minden kész, gyertek testvérek!
Thank you.
adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk azért a sok-sok ajándékért, amit megtapasztalhatunk, de különösen is köszönjük neked a legnagyobb ajándékot, azt, hogy te közel jöttél hozzánk, és közel vontál magadhoz bennünket. Köszönjük neked a bűnbocsánat lehetőségét és ajándékát. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus életét adta értünk a kereszten, és hogy ez a váltság, ami számunkra megtapasztalható valóság lehet. Kérünk téged, Úrunk, hogy te segíts meg minket, hogy amit most letettünk itt az oltárnál, mielőtt magunkhoz vettük Krisztus testét és vérét, az valóban itt maradhasson, és valóban új, megújult szívvel mehessünk vissza a mindennapokba. Így kérünk téged, hogy áld meg az életünket, segíts, hogy még inkább növekedhessünk a hitben, még jobban megismerhessünk téged. És te áld meg azokat, akikkel együtt töltjük a mindennapjainkat, így áld meg kérünk a családunkat, az ismerőseinket, a munkatársainkat, és azokat az embereket, akik vagy jó élményekkel töltenek el minket, vagy pedig próbatételt jelentenek számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te formálj bennünket azokban a helyzetekben is. És Urunk, kérünk téged, hogy te légy velünk az előttünk álló alkalmakon is, akár itt a gyülekezetben, akár más missziós szolgálatokban. Olyan hálás a szívünk már előre is azért, amit te a következő napokban készítesz számunkra. És Urunk, kérünk téged, hogy neked legyen gondod a többi felekezetre, neked legyen gondod a nagyegyházra, neked legyen gondod a környékbeli evangélikusokra, istenkeresőkre, a budavári testvérekre, de a nagycserkeszi gyülekezetre is. És Urunk, hadd hozzuk eléd még így az Isten tiszteletünk végén ezt a két borzalmas helyzetet, azt, hogy itt a háború a szomszédban, és egy kicsit távolabb a földrengés, annyi ember életét tette tönkre, olyan sok az áldozat, és olyan sok a károsult. Urunk, kérünk téged, hogy te taníts minket arra, hogy eszméljünk, és még inkább hozzád kiáltsunk, és benned erősödjünk meg, és amit pedig testvéreink megsegítésére tudunk tenni, azt engedd, hogy megtehessük. Így kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk, és maradj velünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Drága testvérek, menjünk el, és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről, mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között. Itt a gyülekezetben, a családunkban, a munkahelyünkön megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És akkor kérem szépen Pannát, Izabellát ide előre, hiszen velük kezdtük az Isten tiszteletet. Gyertek ide, mert kíváncsi vagyok, mire jutottatok. Gyertek, gyorsan, bátran. Jaj, ki is hozzátok, szuper ügyes. Akkor megmutatjuk a testvéreknek is. Oké. Köszönöm szépen. Mutassátok föl a rajzotokat, amit kiszíneztetek. Jó. Testvérek, jól lássák. Tessék megnézni, milyen szépen színeztek. Igen. Na és akkor a kérdésem az, sikerült-e rájönni, hogy hogy kapcsolódik az Isten tisztelethez ez a történet? Na, Iza? Hallottad ma ezt a történetet az Isten tiszteleten? Tényleg? Ki mondta el? Te, igen, én voltam. És mikor mondtam? Hol álltam akkor, amikor mondtam? Igen, itt az oltárnál, tehát oltár előtti igében olvastam, és mi volt ez a történet? Vanna? Magvetőnek a példázata. Miről is szól a magvető példázata? Hogy veti a magvető a magot, és különböző talajba hullik. Milyen talajok voltak? Volt az útfél, aztán volt a sziklás talaj, aztán volt a, ezt talán mi ismerjük a legjobban, a tövisek közé, és volt a jó föld. Na, mert hogy mit jelentenek ezek a talajok? Az útfél, aki hallja az igét, de egyik fülénbe a másikon ki. Tehát körülbelül ennyi. Ez ránk nem vonatkozik. Mi volt a másik? Sziklás talaj, hallja, lelkesedik, hú, de szuper volt, most amit átéltem, de aztán hazamegy, már el is felejti. Miért mondtam azt, hogy a tövisek lehet, hogy sokszor ránk vonatkoznak? Mit jelentenek a tövisek? Az élet gondjai, örömei sokszor megfojtják bennünk azt, amit az Isten igéje elkezdett növeszteni, de a jó föld az mit jelent, hogy befogadjuk az igét, és növekszik bennünk, és gyümölcsöt is hoz. Ti melyik szeretnétek lenni, melyik föld? Jó föld. Na, ennyi tanú van rá, hogy a gyerekek erre vágynak, remélem mi is erre vágyunk, és mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen. Na és akkor mi volt a puzzle? Rájöttetek-e, hogy ez mi? Egy térkép. Kisvárda térképe? Nem, hanem? Izrael. Isten népének a területe. Erről szoktak lenni a történetek. Köszönöm szépen a segítséget. Legközelebb a következő úrvacsorás istentiszteletre megint hozok nektek valamit, jó? Akkor Isten áldjon meg mindnyájunkat, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.